Tehát a Filippi Beriekezét Levél 4. fejezetéből szeretném olvasni a 11. verstől a 13. versig terjedő szakaszt. Ezt mondja Pál apostol. Nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jól lakással is, az éhezéssel is. A bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Most szeretném, hogyha ezt úgy gondolnánk át, mintha még soha nem olvastuk volna, soha nem hallottuk volna. Így van értelme minden ige szakasz újbóli átgondolásának, újbóli átolvasásának. Van egy kulcs szó ebben az igében, ami azóta is segít, ez pedig az, hogy azt mondja Pál apostol, hogy én megtanultam. Ezt tanulni kell. A megelégedettség, ez nem fakad abból, hogy elhatározom, hogy holnaptól én megelégedett ember leszek, és mindent pozitívan szemlélek magam körül. És Pál apostol nem egy-két dolgot sorol fel, amikor azt mondja, hogy megtanultam ebben és ebben és ebben is a megelégedettséget. Hanem legalább 5 dolgot felsorolom, amit majd szeretnék veletek együtt átgondolni. Szeretnék idézni most 2 gondolatot. Az egyik Shakespeare-től való, a 6. Henrik című művében találkozik a király 2 erdésszel, és hát kérdezik az erdészek a királytól, hogy hát király, illetve nem kérdezik a király, hanem ki vagy te, azt kérdezik. Azt mondja, hogy király vagyok. Hol a te koronád? Jön a következő kérdés. És itt van egy érdekes részlet ebben a műben. Ezt mondja a király az erdészeknek, a koronám nem fejemen, szívemben. Nem lepi gyémánt, indiai kő, nem látni. Neve megelégedés. Ritkán visel király így koronát. Egy szép gondolat, a megelégedés, a megelégedettség, a belső lelki béke. Erről szeretnék veletek gondolkodni. Kinek mennyire a sajátja ez? Nem mondok egy másik történet, ezt szólom a gyermekekhez. Egy kis példatörténet. Én körülbelül 1 éve hallottam, és elraktározom, néha elmondom itt-ott, mert nekem is hát sokat adott akkor, amikor először hallottam. Egy királyról szól, ez a kis példa vagy mese, aki egy nagyon aggodalmaskodó, nagyon panaszkodó, nagyon zsörtölő, házsártos király volt, és vágyott a megelégedettségre, összehívott mindenféle bölcseket, akik azt mondták, hogy hát megelégedetté akkor fog válni, ez mese, hogyha megtalálják a legmegelégedettebb embert az országban, és felhúzhatja annak az ingét, és akkor majd megváltozik az ő élete. Hát több se kell, a király kiküldött mindenféle futárokat, az országának mindenféle pontját bejárták ezek a futárok, de hát jött vissza mindegyik, hogy hát megelégedett embert, olyat nem találtunk. Ez ezért panaszkodik, az azért, ennek a feleségével gondja, ennek a munkájával van gondja, az időjárásra panaszkodik, ez a rossz terményekre. Hát igazán megelégedett embert nem találtunk. Jönnek vissza sorra a küldöttek, és hát a király egyre csüggettebb, még inkább csüggettebb, mint a megelőző állapotban volt, és visszajön az utolsó küldött is, és kérdezik, hogy na, megtaláltad a megelégedettebb embert? Azt mondja, hogy igen. Na és az ingje elhoztad? Nem, az nem volt neki. Ugye ez egyszerű kis történet, de hát azt próbálja példázni által a szerzője, hogy a megelégedettség az nem feltétlen függ a körülményeinktől, sőt, az igazi megelégedettség az nem körülményfüggő, független azoktól. Erről szól Pál apostol is. Tudok megaláztatni, tudok bővölködni, tudok szűkölködni, ismerős vagyok a jól lakással is, az éhezéssel is. Nekem ez nem probléma. Pál apostol egy megelégedett ember volt. Olyan lelki békessége volt, amit nem tudtak a körülmények befolyásolni. És most szeretek magamról mesélni. Az én életemről. Én azt mondom, hogy mindannyian az életünket több szemüvegen keresztül is szemlélhetjük. Először elmondom az életemet és a jelenemet pozitív szemszögből, aztán elmondom ugyanezt egy kicsikét máshogy is. Egy szerető otthonban nőhettem fel. Olyan szülők között, akik megtettek mindent értem. Bár nem voltak egészségesek, de ez a javamra vált, tehát hiába volt alkoholbetegség a családomban, 7 alkoholbeteg is, ebből valamit megtanulhattam, ebből valamit megérthettem, és tudok segíteni most más embereknek, akik szintén szenvednek. Tanulhattam és tanulhatok. Most már a 3. szakmámat tanulhatom, ez egy óriási dolog. Hány ember mondhatja el magáról, hogy olyan dolgokat tanulhat, amiket szeret, és ez folyamatosan megteti még 30 évesen is. Van egy szerető feleségem. akire támaszkodhatok, aki lelki hátteret ad. Amikor mosolyog, akkor az ő mosoly a legszebb nekem, és tulajdonképpen nagyon sokat köszönhetek neki, bár ezt sokszor nem hiszi el nekem. Van egy otthonom, ahol nagyon szeretek élni. Itt lakom a belváros szívében, a Szent István téren. Tele vagyunk madarakkal most is, csak így összeszámoltam magamban, hogy hányféle madár jelenik meg az ablakunkban, a tengerisztől, a csúszkán át, a barát színegén keresztül, a harkáig. Rengeteg madár megjelenik. Ez csak egy apróság. Aztán olyan munkám van, amit szeretek csinálni. Ezt sem mondhatja el mindenki magáról. Még csak 30 éves vagyok. Erőm teljében vagyok. Egészségem remek, nincs semmi problémám. Megvan mind a két szülőm, jó a kapcsolatom a családtagjaimmal. Hát azt gondolom, hogy lehet, hogy sokan cserélnének velem. De szeretném mondani ugyanezt az életet, egy kicsikét más szemszögből is. Nem éreztem jól magam gyermekkoromban. Sőt, rosszul éreztem magam. Nem tudtam beilleszkedni. Nagyon sokat bántottak az első 8 évben az általános iskolában. És az, hogy 7 darab alkoholbeteg volt a családomban, az meghatározta az életemet. Meghatározta a jelenemet is. Van egy szerető feleségem, akit, ahogy mondtam, nagyon szeretek. De azért jöhet volna, hogyha ő is egészségesebb. És én is egészségesebb vagyok, amikor összeházasodunk. Mert elég sokat kell csiszolnunk egymást. Nem mindig mosolyog. Ahogy mondtam, a legfontosabb mosolyog, de nem mindig mosolyog. Van, hogy kritikus, van, hogy panaszkodó, van, hogy depressziós, és szeretnék neki segíteni, de sokszor tehetetlennek érzem magam. És ez nem jó érzés. Amikor hazamegyek fáradtan a munkából, és elismerést várnék, vagy segítséget, sokszor nem tudja megadni. És akkor persze állhat a bál. Sokszor kritizálom. Ezt is hozom otthonról. Nem jó. Jó az otthonunk, de nagyon kicsike. Nem férünk el benne ketten. Nincsen elég tárolóhelyünk, és nagyon nehéz egy kis helyen rendet rakni, mert bármit kihagyok, az már előbb-utóbb rumlit képez, és mivel küszködöm a saját rendetlenségemmel, nagyon rossz, hogy nem tudom megtenni, és ráadásul ebben mind a ketten gyengék vagyunk, és folyamatos küzdelem. Aztán szeretjük Pécset, de nem sokára valószínűleg költözni kell. És ki tudja hova. Itt nőttem föl, elég komoly gyökereim vannak, de hát olyan munkát választottam, ami költözéssel jár. Aztán elmondhatom azt is, hogy szeretek ott tenni, de soha nem volt egy nézetméternyi zöld terület se a sajátom. Úgy vágynék egy kis kertre, egy kis zöldre, ahova kimehetek, ahol elültetetek valami kis paradicsompalántát, erre még soha nem volt lehetőségem a 30 évem alatt. Aztán még a legtöbb ismerősünknek van saját otthon, ami valószínűleg albérletben fog még egy jó ideig lakni. Jó lenne egy saját otthon, de hát ki tudja, hogy ő Isten ad-e vagy nem. Aztán szeretem a munkámat, de rengeteg időt elvesz. Ebben az évben 3 hónapot nem aludtam otthon. A feleségem azt mondja, hogy 4-et, ő lehet, hogy jobban számol. Tehát az évnek az egyharmadát vagy egynegyedét az teljesen távol töltöm. És ez kihat a kapcsolatunkra is. Nem jó ez így. A túlmunka miatt nincs időm a legtöbb családtagomra, a feleségemre is alig. Lelkesedett furdalásom van, hogy nincs időm a nagynénémre, aki elvesztette az édesanyját, hogy nincs idő a családtagjaimra, nincs idő azokra az emberekre, akiket szeretnék meglátogatni. Közben lelkesedett furdalásom van amiatt is, hogy nem dolgozom eleget, és egy kettőségben vagyok, hogy sok a munka, sokat kéne elvégezni, de nincs időm, folyamatos időzavarban vagyok. Azt elmondhatom, hogy már 30 éves vagyok. Én még az a gyerek szeretnék lenni, vagy az a fiatal, akinek azt mondták, hogy de szemtelenül fiatal vagy, még 77-ben is születtek emberek. Hát igen, sajnos az eltelt 30 év, úgyhogy jóval utána is születtek emberek. Aztán erőmteljében vagyok, de látom az előjeleket. Tele vagyok ősz hajszálakkal. Minden hónapban oda jön 2-3 ember, hogy te mennyit őszültél? Igen, ez van. A szüleimmel jó a kapcsolatom, de tele vagyok aggodalommal. Amikor már 2-szer csörög a telefon, akkor már aggódom, mi történhetett velük. Ugye édesapám alkohol problémákkal küzdött, most már 5 éve nem. Ott van benne a félelem, mi lesz, hogyha? Látom a rizikófaktorokat, ahogy élnek. Ebben a tájban 50-60 év között szoktak jelentkezni a komolyabb rákos elfajulások, problémák. Aggódom. Hogyha az életemnek most ezt a negatív megközelítést nézzük, akkor már kevesebben cserélnének velem talán. Ha pozitívat, akkor talán többen. Így vagy úgy szemlélem. Hogy állok hozzá? Nagymértékben befolyásolja az életemet, a hétköznapjaimat. Szeretnék most egy feladatot adni mindenkinek. Akkor lesz értelme ennek az életi istentiszteletnek szerintem, hogyha kiki magával visz egy-két gondolatot. A feladat csak annyi, hogy ha tehetitek, otthon szálljatok erre egy fél órát, üljetek le, akár a monitor előtt, akár egy fehér lapot magatok elé vive, én is ezt tettem, és osztályozzatok az életeteket. Nézzétek meg, mi az, ami pozitív benne, mi az, ami negatív. Legyen két lista, egy pozitív lista, aminek örülök, egy negatív, amiért el vagyok esetben, amiért elcsüggettem. Aztán tegyetek fel a következő kérdést, melyik listát nézegettem inkább a hétköznapjaimban? Melyik az a lista, ami előttem van, amit emlegetek magamnak? Van egy másik kedvenc példám a félig töltött pohárról. Biztos ismeritek, vagy már meséltem a félig töltött pohár példáját. Van egy pohár az asztalon, és félig van megtöltve bármilyen folyadékkal. Kétféleképpen nézhetek rá. Ez a pohár félig üres, ez a pohár félig tele van. Ugyanazt a poharat nézem, de más látok, és más lesz a motivációm. Idézem Ellen White sorait. Így ír. A Nagyorvos lábnyomán című könyvéből idézem. Azok az állítólagos keresztények, akik állandóan panaszkodnak, és akik bűnnek tartják a jókedvet és a vidámságot, nem tudják, mi az igazi vallás. Akik élvezettel sajnálkoznak minden miatt, ami a természetvilágában lehanguló, akik nem a gyönyörű élő világokat szedik, hanem a halott leveleket nézik, akik nem látnak szépséget a fenséges hegycsúcsokban és az élénk zöld völgyekben, akik nem hallják meg a természet vidám hangjait, a nyitott fül számára kedves zenét, és itt jön egy kemény részlet, azok nem Krisztuséi. Homályt és sötétséget gyűjtenek, pedig fényben járhatnának, sőt szívükben felragyoghatnának az igazság napjának gyógyító sugarai. Nagyon fontos mondat. Homályt és sötétséget gyűjtenek, pedig fényben járhatnának. A lehetőség ott van, a lehetőség ott áll. Hogyan szemléljük az életünket, hogyan szemléljük a lehetőségeinket, az eddig megszerzett tapasztalatainkat. És volt egy ilyen kijelentésem, hogy az igazi megelégedettség az nem a körülményektől függ. Megfogalmazom másképp ezt a kérdést, és meg fogjátok tudni, hogy mire gondolok. Lehet valaki megelégedett a börtönben, és lehet valaki elégedetlen akkor is, hogyha mindene megvan? Hát erre válasz természetesen igen, hogyha most emberi példákat akarunk hozni, én most összehasonlítottam Pál apostolt és Rockefellert. Ugye Pál apostol, például most a Filippi beliekhez írt levelét nézzük, a Filippi beli gyülekezet létrejötte, az tulajdonképpen egy börtönbeli tapasztalattal kezdődik. Azt olvassuk, hogy elmennek Filippibe Pál és az ő utitársa, Silás, és hát nem sokkal, hogy megérkeznek, bebörtönzik őket. És azt olvassuk, hogy ott vannak a börtönbe, és imádkozva dicsőítik az Istent. Hálásak az Istennek. Ott a börtönben, kalodába zárva, összeverve. És ezt említett Rockefeller, aki amikor megkérdezték tőle idősebb korában, már mindent elért, dollár milliárdjai voltak. És megkérdezték, hogy mire vágyik még az életben, azt válaszolt, hogy még egy kicsit többre. Még egy kicsit több. Nem volt elég neki. Nem volt megelégedett. Nem volt meg az a lelki béki, ami Pál apostolnak a börtönben is megvolt. De ugyanígy összehasonlítottam magamat Ellen White-tal. Ugye mondtam az én lakás iránti igényeimet. Szeretek itt élni, de... És akkor mondhatnám, hogy jó lenne egy kicsit nagyobb, jó lenne egy kicsit zöldebb területen, a Mecsek oldalban, vagy Pécs közelében valahol, egy kis veteményes kert, ez az amaz. Tehát elmondhatnám, hogy mik az én vágyaim, hogy miért vagyok elégedetlen. Persze lehetnék megelégedett is, mert egy olyan nyugodt, egy olyan békés helyen lakunk, ami kevés embernek adatik meg. De elővettem Ellen White mindennapjai című könyvét, és megnéztem, hogy ők hogyan éltek. Ők sem mindig, de volt olyan életszakasz is az ő életükben, a férjével. Például 1848-ban, ezt írja most még először a férje James, mindent, amink van, ruhákat, ágyneműket és berendezési tárgyakat egy egyméteres bőrönben tartjuk, és az is csak félig van tele. Nincs más dolguk, mint hogy szolgáljuk Istent, és elmenjünk oda, ahova ő utat nyit nekünk. Ez a nagyon szép szolgálatkész kijelentés. De azért milyen lehetett úgy élni, hogy egy bőröndön van, az is félig van tele, és nincs egy saját otthonom, nincs egy saját helyem, hanem megyek, amerre épp mehetek. Nem azt olvasok, hogy panaszkodtak volna. 4 évvel később egyébként, amikor elköltöznek New York államban, Rochester nevű helyre, akkor Ellen White leírja, hogy itt most már végre nem kell másokkal együtt lakniuk. Ez is van nagy dolog, amikor egy család külön élhet. Hát ez elgondolkodtató. De a ház, ahol laknak, azért az segítséget nyújt másoknak, és mások is megfordulnak náluk szép számmal, és ott is laknak velük egyszer-egyszer. És ezt írja Ellen White az egyik levelében. Mosolyognál, ha látnál bennünket és bútorainkat, írta Ellen. Vettünk két régi ágykeretet, 25 centért darabját. Férjem hozott haza 6 ócska széket, 2 sem volt közülük egyforma. 1 dollárt fizetett értük, és hamarosan még 4 régi széket mutatott meg nekem, amelyeknek nem volt ülőkéje. Ezekért 62 centet fizetett. Erős vázuk van, én pedig szövetből készítettem rájuk ülőkét. A vajnak olyan magas az ára, hogy nem veszünk belőle, és a krumpli vásárlást sem engedhetjük meg magunknak. Az első ételeinket egy kandalló ajtóra tálaltam, melyet 2 üres lisztes hordóra tettem. De hozzátettem mindehez, hogy készek vagyunk elviselni a nyomort, ha Isten ügye előre haladhat. A fiatal Uriah Smith, aki akkoriban Whitelake-nál szállt meg, megegyezte az étkezéssel kapcsolatos tapasztalatáról, hogy korábban nem voltak elvi kifogásai arra vonatkozóan, hogy az év 365 napján babot egyen, de amikor úgy alakult, hogy a bab rendszeres menővé vált, akkor eltervezte, hogy tiltakozni fog. Ugye ez egy ilyen kedves kis élettapasztalat, vagy életszakasz a White család hétköznapjaiból, de elgondolkodható az a fajta derű, az a fajta megelégedettség, amit az elég nyomorúságos körülmények ellenére megélnek a családjukon belül. És talán mondok még egy harmadik példát is, hogy a gondolataitokat próbáljam így pozitív irányba befolyásolni. Nemrég olvastam egy könyvben egy olyan asszonynak a napló részletét, a lánya találta meg ezt a napló részletet. Hát egy olyan hölgy, Ella Spitznek hívják, aki Afrikában szolgált a férjével misszionáriusként hosszú-hosszú éveken keresztül. A pigmeusok között éltek, és hát a pigmeusok túl sok luxust nem engedtek meg magukat, nem is tudták, hogy létezik bármiféle luxus. A természetben éltek, a természetben végezték a dolgaikat, semmi elektromosság, vagy semmiféle luxuscikk nem volt a hétköznapjaikon. Olyan óriási hőségben kellett élniük a pigmeusok között, hogy néha még a hőmérítés árnyékba kellett vinni, hogy ne romoljon el. Tehát ez 40 fok fölötti hőséget jelent jócskán. És ennek az Ella Spitznek a lánya megtalálta az édesanyjának a naplójának egy részletét, ez az egész naplóját, és a részlet megragadta a figyelmét, amit Ella Spitz elhatározásként írt le magának, hogy tulajdonképpen a megelégedettség az valósága válaszol az életében. 6 ilyen ajánlás volt ebben a könyvben. Az első így szólt, hogy soha ne engedd meg a panaszkodást, még az időjárás miatt sem. Persze a kérdés, hogy tud valaki nem panaszkodni, amikor olyan időjárási körülmények között kell élni a hétköznapjaiban, ami hát nagyon embert próbáló. Azt írja, hogy soha ne engedd meg, hogy panaszkodjál, bármi miatt is, még az időjárás miatt sem. Aztán soha ne képzeld magad más körülmények közé, vagy más helyre. Előfordul veletek? Milyen jó lenne más körülmények között élnem? Más helyen élnem? Más gyülekezetben? Más munkahelyen? Más gyerekek között? Más feleséggel? Kicsit jobban? És lehetne sorolni. Azt mondja Ella Spitz a harmadik ajánlásában, soha ne hasonlítsd össze a sorsod másokéval. Ez az egyik legfőbb oka az elégedetlenségnek, a panaszkodásnak, figyeljétek meg. Lehet, hogy vannak nálam rosszabb helyzetben lévők is, de nekem nem az fáj, hanem az, hogy nekem miért nincs meg az, ami a másiknak megvan. Soha ne játssz el a gondolattal, hogy mi lett volna, ha a dolgok másként alakulnak. Ugye a múlttal való eljátszadozás, a múltban való élés. Ha nem ez is ez történik velem, hanem így is így alakul a sorsom. Ha akkor ez ezt mondja, ha akkor az úgy viselkedik, mennyire másként tettem volna én. Ha nem tettem volna ezt és azt a bűnt meg, ha nem bántottam volna meg ezt és ezt az embert, most mennyire másként járhatnánk, másként élhetnénk az életünket. És egyik legfontosabb ajánlása Ella Spitznek ebben a naplóban, soha ne aggodalmaskodj a holnap miatt. Ugye ez nem csak az ő ajánlás, ez a Bibliában olvasható ajánlás, Jézus szájából a hegyi beszédből. Elég minden napnak a maga baja, ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Nagyon kevés ember tud a jelenben élni. Nagyon-nagyon kevés. Kevés hívő ember képes a jelenben élni. És mindig azt várjuk, hogy majd a holnaphoz valami jobbat. Majd, hogyha eljön ez vagy az esemény, vagy majd, ha túl leszünk rajta, majd, ha végre vége lesz ennek, annak, amannak, akkor kicsit megkönnyebbedek. Az ilyen emberek soha nem tudnak a jelenben élni, és soha nem lesznek igazán boldogok. És szeretnék visszatérni arra, hogy mik azok a tényezők az életben, amik a jellemünket megpróbálhatják, amik megmutatják, hogy mi van bennünk. Az egyik a nehézségek, ugye, amikről Pál apostol is beszél, a szűkölködés, a nyomor. De nem csak ezt mondja, azt mondja, hogy bővölködni is meg kell tanulni, nem csak szűkölködni. A hatalom, a pozíció, ugyanúgy lehet kísértés, ugyanúgy lehet nehézség, ugyanúgy lehet a elégedetlenség és a lelki béke hiányának az okozója. Szükölködés, hatalom, ez lehet pénz. Beszéltem most nemrég egy olyan emberrel, testvérünkkel, akinek viszonylag sok van. És azt mondta, hogy nem is tudta, milyen feszültség el az, hogy jól fektessen be ezt a pénzt. Lehetne teljesen, úgymond, jogilag tisztán is befektetni itt-ott-ott kínai piacokon, de tudom, hogy mit gyártanának belőle. Rágógumit, meg költenék mindenféle negatív dologra. Hát most Coca-Colát állítanak elő belőle, meg olyan dolgot, amiket én nem tudok megengedni magamnak, olyan értelemben, hogy a lelkiismeretem tiltakozna. Mit csináljak? Itt lehetne befektetni, ott lehetne befektetni. És láttam, hogy mondta, hogy izzad a kezem most is, és feszült vagyok, dönteni kéne. Itt is probléma, ott is probléma, nem tudom, mi a jó döntés. Itt fog elúszni pénzem, vagy ott fog elúszni pénzem, és ezzel telt az ideje. De lehet probléma egyébként az emberek feletti hatalom. Vagy a hírnév, sok ember szeretete. Vagy felfelé vívő karrier. Megmutathatja a jellemünket, a munkánk, amit végzünk. És rengeteg olyan területen az életnek, ami visszahat. Szeretnék viszont utalni arra a szóra, amit Pál apostol így mondta, hogy megtanultam. Megtanultam azokból, vagy azokban, amelyekben vagyok, a megelégedettséget. És felolvashatnám, hogy Pál apostol mi mindent élt át az életében. Felsorolja, hogy mennyi mindent kapott. Jót is, rosszat is. Most nem fogok ennél időzni, de egy dolgot ki szeretnék emelni. Azt mondja Pál, hogy megtanultam. Ez nem fakad belőlem, nem fakad belőlünk. Persze vannak olyan személyiségtípusú emberek, akik alapvetően mondjuk egy optimistább szemlélettel bírnak. És szintén, ha irigykedünk is rájuk, hogy de jó neki, olyan pozitívan fogja fel a dolgokat, jó lenne, én is így tudnám megtenni. De azt gondolom, hogy akik úgymond optimistább szemlélettel járnak hétköznapjaikat, ők is, ahogy halad az életük, egyre több negatívummal telik meg a tarsójuk. Vagy azért, ahogy nézik a világot, és a világban zajló folyamatokat, vagy azért, ahogy nézik a saját életüket, és várnák a változást, és nem azzal a sebességgel történik. Pláne az Isten nélküli embereknek, ahogy még fokozottabban látják azt, hogy mennyire kilátástalan, mennyire cél nélkül ez az élet. Meg kell tanulnom. És egy másik kérdés is fölteszek, hogy mi van a gondolkodásom hátterében? Vagy mi van, inkább a homlokterében, így fogalmaznék. Tehát mi van a gondolkodásom középpontjában? Egyrészt lehet a negatív körülményeim, a kudarcaim, önmagam, vagy ezzel szemben a dolgok, amelyekért hálát adhatok, a tapasztalataim, és a legfontosabb személy, Jézus Krisztus. Kin gondolkodom? Miken gondolkodom? Azt mondja a példabeszédek könyve, ez is egy nagyon jól ismert, sokszor unalomig ismételgetett kifejezés, amint gondolkodik az ember a szívében, olyan ő. Úgyis lehet mondani, hogy amint számlálgatja az ember magában a falatot, de még szebb fordításban, amint gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő. És szeretném megosztani veletek azt a gondolatot, ami nekem a leggyakoribb gondolatom mostanában, amit szeretnék, hogyha valóság lenne, és én tapasztalom is. Egyik leggyakoribb gondolatom az, hogy lehet változni. El akarom hinni, hogy lehet változni, és meg akarom tapasztalni, hogy lehet változni. Ez egy ígéret az Istentől. Ezt lehet komolyan venni. Az Istent lehet számon kérni az ő szaván. Számon kérés persze idézőjelesen gondolom. Szaván fogni, inkább így fogalmaznék szebben. És a leggyakoribb gondolatom az, hogy lehet változni, és tapasztalom is. Az Istennel együtt. Ezt tőle lehet megtanulni igazán. És van egy olyan reményteli szó a Bibliában, ami nekem sokat segített ehhez, és mostanában szintén többször előveszem, de meg is kérdezem tőletek, szerintetek melyik a legreménytelibb szó a Bibliában? Melyik a legreménytelibb? Lehet több is. Ne félj csak így. Ez elég reményteli. Igen? Nekem van egy ennél is reménytelibb. Tessék? Bízzál bennem. Ez is egy reményteli kifejezés. Gondoljatok a saját reményteli igéitekre, ami nektek sok reményt ad, vagy bátorítást ad. Aki elkezdte bennünk a jót, elvízi azt a Krisztus Jézus napjáig. És erről megvan győződve Pál apostol. Ez is egy nagy reménység, nagy bátorítás. Az Isten megígérte, hogy elkezdte, akkor bevégzi a jót. Misi bácsi? Enyém vagy, megváltottalak, ne félj. Ugye, de ez is egy nagyon szép kifejezés. Én ezt szeretném aláhúzni egy picikét másképp. Egy szó, amire én gondolok. Az egyik legreménytelibb szó. Jézus mondta el, az utolsó szava volt a kereszten. Elvégeztetett. Elvégeztetett. Úgy is lehetne mondani, hogy célhoz ért. Bevégeztetett. Kész van. Micsoda? A megváltásunk. A megváltás egésze is. De ezt gondoltam úgyis az én megváltásomat. Jézus Krisztus ott befejezte. Ott elvégezte. Rajta nem áll már. Ellen White azt mondja, hogy azoknak az életében, akik elfogadják Krisztus áldozatát, egy csodálatos csere történik. Az ő életét, az ő bűnös életet, az ő problémáit, az Isten azok közé, a bűnök közé számolja, amiket Krisztus meghalt, neki pedig Krisztus igaz életét tulajdonítja Isten. Ez egy óriási dolog, egy óriási reménység, nem? Tudjuk, de néha úgy elfelejtjük, vagy olyan természetessé válik. De ez egy ígéret, ez egy reménység lehet. Ez a gondolkodásom homlokterébe kerülhet, változhatok. Nem az emberekre akarok nézni, nem a gyülekezetre, nem a kudarcokra a saját életemben, hanem arra, hogy Isten azt ígérte, hogy vele együtt minden lehetséges. Ez is. Ez egy óriási ígéret, azt gondolom. Elhiszem, időznek ennél a gondolataim, vagy visszatérek a saját életemhez, a saját kudarcaimhoz, a saját csüggesztő körülményeimhez. Nem mindegy, hogy mivel töltöm meg a tarsaimat, milyen gondolatokat viszek magammal. A 13. vers így szól, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Szeretném ezt egy másik fordítás szerint is idézni. Erős vagyok minden dologra abban, aki folyamatosan erőt önt belém. Erős vagyok minden dologra abban a szemben, aki folyamatos jelenben, folyamatosan a jövőben is erőt akar és erőt tud önteni belém. És most már halad az időnk, de még egy pár gondolatot szeretnék szólni. Jézus hogyan tudott folyamatosan győzni, folyamatosan megtapasztalni a változást és a szolgálatában is az Istennek a kegyelmét. Azt írja Szabó Ferenc, most csak szóban idézem a Kegyelem Győzelem című könyvében, hogy Istennek, illetve Krisztusnak, amikor itt járt a Földön, a titka az volt, hogy a jóval azelőtt kereste már az Atyát, mielőtt jöttek volna a nehézségek. Tehát nem azt olvasok, hogy jött egy nehézség, azt mondta, hogy most félre megyek, kicsit imádkozom, aztán majd visszajövök, hanem neki volt egy kapcsolata, volt egy belső, egy belsőséges és egy mély kapcsolata a saját Atyával, és amikor az élet hétköznapi nehézségei jöttek, vagy problémái, akkor neki egy olyan lelki békessége volt, ami megőrizte az ő szívét és elmét a Jézus Krisztus, illetve nekünk a Jézus Krisztusban, de neki meg a saját Atyában. És ez egy folyamatos győzelemet tudta őt segíteni. És visszatérve erre az alapgondolatra, ami nekem fontos, hogy lehet változni, én föltenném azt az utolsó kérdésemet, mostanában szintén felszoktam tenni, hogy mi az életben a legfontosabb dolog. Tehát az utca embere veletek szemben jönne most. Bárki, egy ismerős vagy egy ismeretlen. És lehetek szegezni azt a kérdést, hogy mi a legfontosabb dolog az életben, akkor mit válaszolnátok neki? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog, én most csak egy dolgot emelnék ki, ami nekem nagyon sokat számít mostanában, ez az, hogy megismerni Istent. Ez a legfontosabb dolog az életben. Hogyha ennél kevesebbel beérjük, akkor a lényeg az kicsúszik a kezünkből. Mostanában sokszor eszembe jut egy olyan részlet is, amit egy könyvnek az elején olvasta, nem tudom ki ismeri, Közelebb Istenhez című könyvet, Lawrence Krebb a szerzője. És ott a könyvnek az elején van egy ajánlás. Tudjátok, szokták ajánlani, hogy a feleségednek ajánlom, meg a barátomnak, ennek, annak, avannak. És az ajánlás az egyik barátjának szól, a szerző egyik barátjának. És azt írja, hogy ajánlom a könyvet ennek és ennek a személynek, aki úgy imádkozott az életében, amikor még élt, hogyha a rákbetegsége közelebb viszi Istenhez, akkor ne gyógyuljon meg. És aztán így folytatja, a következő mondat így szól, hogy barátom az élete utolsó éve olyan közel került Istenhez, mint még soha, aztán meghalt rákban. Ugye egy célja volt ennek a barátnak, hogy az Isten ismerete az a lehető legmagasabb szintre érkezhessen az életében. Nem ide rendezkedett be, nem erre a földi perspektívára, hanem neki volt egy olyan célja, ami, ami segítette az ő életében azt a derült és azt a lelki békét, amit Pál apostol is átélt. És zárásul, hogy szeretnétek felolvasni, hogy ez is egy példázat lesz, és a példázat arról szól, hogy mi az Isten célja a mi életünkben. Mert ahogy a legfontosabb cél nekünk az kellene, hogy legyen, hogy megismerjük Istent, hogy az Istennek egy célja van, hogy megismertessen önmagával bennünket. És hogyha ez a cél, az Istennek ez a célja megvalósul, ha mi hagyjuk, hogy bemutassa önmagát nekünk, akkor az életünk teljesen átformálódik, teljesen megváltozik. Ahol panaszkodás volt, ahol békétlenség volt, ahol elégedetlenség volt, ott megelégedettség, lelki béke, nyugalom szállhatja meg az embert. Persze, ahogy itt el is hangzott az ige, az Isten elvégzi azt, amit ígért a Krisztus Jézus napjáig, azoknak az életébe végzi el, akik halandóak ezt elfogadni. És ez a példázat is arról szól, hogy sokszor úgy vagyunk az életben, hogy haladunk valamerre, és érnek nehézségek, ezeket a nehézségeket, hogy ki hogyan értelmezi, attól függően változik a sorsa. És hogyha hagyom, hogy Isten elvégezze azt, amit akar, akkor lehet, hogy azok az álmaim nem fognak megvalósulni, amiket én képzeltem magamnak. Mert mindannyian álmodom, mindannyiannak vannak vágyaik. De az Isten tud adni olyan vágyakat és olyan új utakat az életünkben, amik sokkal teljesebbek, sokkal tökéletesebbek. Sokkal több boldogságot ígérnek. Szóval, ahogy mondtam, ez egy példázat lesz, igyekszem kivonatosan idézni, egy olyan 7-8 perc a példázat. De nagyon fontos, hogy folyamatában lássuk. Most az, hogy honnan idézem, az nem fontos, ha bárkit érdekel, utána el fogom mondani. Egy példatörténet következik. A férfi élete kellemesen folyt, és ilyen volt Isten tisztelete is. A kettő mindig együtt jár. Isten azonban nem volt megelégedve. Így tehát megengedte, hogy a férfi élete kényelmetlenné váljon. A férfi első reakciója a döbbenet volt. Mi történt? Hogy lehet, hogy ez velem történt meg? A sok önelégültséget takart, de ennek emberünk nem volt tudatában. Úgy gondolta, hogy az bizalom. Ezt még egyszer felolvasom. A sok önelégültséget takart, de emberünk ennek nem volt tudatában. Azt gondolta, hogy ez bizalom. Pedig önelégültség. Hamarosan minden rendbe jön, mondta. Isten hűséges. Majd csak minden jóra fordul. És imádata továbbra is sekélyes maradt. Isten tehát nem volt megelégedve. Ezért megengedte, hogy még több kellemetlen dolog történjen a férfi életében. A férfi egyre keményebben próbálkozott, hogy jól kezelje a zavart helyzetét, úgy, mint aki Istenben bízik. Türelmes leszek, határozta el. Nem vette azonban észre, hogy türelemre irányuló előfeszítései abból a meggyőződésből fakadtak, hogy jár neki a kényelmes élet. Nem vette észre, hogy saját szíve ezt mondja, ha türelmes vagyok, Isten jóra fordítja sorsomat. Végtére is ez a dolga. Imádsága jó részt abból állt, hogy megpróbálta meggyőzni Istent, tegye újból kellemes életét. Isten természetesen nem volt megelégedve. Ezért tehát még egy kicsit lazított a férfit körülvevő védőburkon. Emberünk élete most már nyomorúságosra fordult. Dühös lett. Isten pedig úgy tűnt, mindez nem hatotta meg. Látszólag közömbös és közönyös maradt. A menny kapui be voltak zárva, a férfi pedig tudta, hogy nem képes azokat kifeszíteni. Csak annyit tehetett, hogy vágyakozva gondolt vissza a szebb napokra, nem az eljövendőkre, hanem azokra, amelyek örökre a háta mögött voltak, és úgy tűnt, hogy soha vissza se jönnek. Zárójeles kérdés. Mi merre gondolkodunk? Vissza? Milyen szép volt az első szeretet időszaka, amikor még ez is adott volt az életemben? Vagy előre tekintünk? Legszebb álma az volt, hogy visszatérhet a múltba, abba a szebb életbe, ami valaha az övé volt, amikor még ismerte, hogy mit jelent ez a szó, öröm. El sem tudta képzelni, hogy létezhet annál különb álom is, mint visszahozni a múltat. Depressziós lett. Felhagyott az imádsággal is. Isten nem volt megelégedve. Ezért megengedte, hogy a pokol erői támadják meg emberünket. Olyan kísértések, melyekkel korábban még képes volt megküzdeni, most csapdába ejtették. Az élet oly fájdalmassá vált számára, hogy a kísértés nyújtotta a gyönyör valójában megkönnyebbülés, észszerűnek, sőt, szükségszerűnek tűnt. A gyönyört azonban egy újfajta fájdalom követte, Olyan, amely életét ködbe burkolta, méghozzá olyanba, melyen a legfényesebb napsugár sem volt képes áthatolni. Emberünk saját fájdalmán kívül most már semmit sem látott. Isten sem. Bár úgy hitte, látja őt, annak az Istennek azonban, akit ő látott, csupán egyetlen dolga lett volna, az, hogy fájdalmán könnyítsen. Képzeletében ott volt ez az Isten, megtalálni azonban nem tudta. A küzdelem most már heves lett, a remény halvány sziklai azonban élt még. Kitartott hite mellett, s bár kitartott, még mindig nem hallotta, hogy szíve ezt mondja. Teljesen jogos, hogy hitehagyottá váljak, én azonban egy valóban nemes megoldás mellett voksolok. Még mindig hiszek benned. Így is hiszem, hogy létezel, s hogy örömöm elsődleges forrása, ha létezik egyáltalán számomra öröm vagy reménység, benned van. Ez ugye meghat téged. Ha még ez sem Istenem, akkor mi? Imái most még kétségbe esettebbekké váltak. Azonban még mindig átsütött rajtuk a büszkeség. Isten tehát nem volt megelégedve. Engedte tehát, hogy tovább folyjon a próba, s a fájdalom sem szűnt. Isten még mindig távol volt tőle. Nem nyújtott vigaszt, s a remény bármiféle kézzelfogható jelét sem, bár nehezére esett, hogy ne könnyítsen a férfi sorsán. Még inkább az, hogy nem utassa meg magát egyértelműen emberünknek, biztosítván őt jelenlétéről. De nem tette. Isten valami jobbat tervezett számára, mint hogy visszatérjen kényelmes régi élete. Azt akarta, hogy meglelje az igazi örömet. A legfontosabb dologba való reménységét akarta helyreállítani. Ő viszont nem tudta még, hogy mi az. A férfi lelkére nehezedő köd egyre sűrűbbé vált, már szinte kitapintható lett. Hol van Isten? Amikor a férfiben leginkább tudatosult, Istenre utaltsága, Isten eltűnt. Egyszerűen nem értette. Jelen van-e ő, vagy nem? Ha igen, akkor törődik-e vele, vagy sem? Egyszerűen nem tudott szakítani Istennel. Eszebe jutott Jákob, így tehát harcolni kezdett. Azonban sötétben harcolt, olyan korom sötétben, hogy egy jobb életről szóló saját álmát sem látta már. Ebben a vak sötétben az ember semmit sem lát. Hallani azonban képes. Most először hallotta meg, hogy mit mond a szíve. Áldj meg, kiáltotta. Lelke legmélyéről olyan szavak törtek elő, melyek kifejezték elhatározását, hogy nem engedi el Istent. Áldj meg. Nem azért, mintha én jó lennék, hanem mert te jó vagy. Áldj meg. Nem azért, mert megérdemlem az áldást, hanem mert az fakad a te természetedből. Te pedig nem tagadod meg magad. Nem saját érdememre nézve kérlek. Nem tartozol nekem semmivel. Csak arra appellálok, aki te vagy. A fájdalom még nem múlt, most azonban már látta Istent. Az áldásért való könyörgés már nem egy kényelmes élet utáni vágy volt. Isten akaratának megvalósulásáért könyörgött, akárki is ő. Emberünk érzései megváltoztak. Ez volt az alázat útjának kezdete. És leírja még itt a szerző, hogy mi mindent él át a férfi ezen az új úton. És talán a vége felé szeretnék idézni még egy-két mondatot. A férfi most már imádta Istent, Isten pedig meg volt elégedve. Istennek gondja volt rá, hogy a férfi lelkében fakadt forrás továbbra is élő vizet adjon. Ha nem ivott belőle minden reggel, este pedig nem tért vissza hozzá, szomjúsága elviselhetetlenné vált. És egy fontos mondat. Életének némely eseménye jó fordulatot vett, egyebek változatlanok maradtak, ismét mások még rosszabbra fordultak. A férfi azonban új álmokat álmodott, melyek többről szóltak, mint egy kényelmes életről. Elég bátor lett ahhoz, hogy küzdjön álmai megvalósulásáért. A reménység emberévé vált, ez pedig örömmel töltötte be életét. Isten most már meg volt elégedve. A férfi is. Az Istennek a célja életünkben, ez a záró gondolatsorom, egy dolog. Hogy megmutassa önmagát nekünk. És ha a mi céljaink az Isten céljaival találkoznak, ott a változás, az szükségszerű lesz és elengedhetetlen. És belülről fog fakadni. Persze kérdés, hogy mivel töltjük meg a gondolatainkat? Mi a célunk? Ha csak a bűneinkkel szemben küzdködünk, próbáljuk legyőzni őket, akkor mindig szóval mellé fogunk fogni bizonyos szempontból, mert Krisztust nem látjuk. Lehet harcolni a bűnökkel szemben Krisztus nélkül. Nagyon sok ilyen embert látok. És győznek is itt-ott-tam-ott. Csak épp a hála hiányzik, és az az öröm, az Istennel való személyes közösségből fakad, az ő megismeréséből, az ő jellemével való találkozásból. Én azt kívánom nektek, és ez a tényleg az utolsó mondatom, hogy találjuk meg azokat a célokat az életben, amik a valódi megelégedettség forrásává válhatnak számunkra, valódi békesség forrásává. Ez pedig nem más, mint az, hogy a legfontosabb kérdés, hogy kicsoda nekem Isten. Ismerem-e őt egyáltalán? Ezt nem kerülöm meg. Ezt kívánom minden jótoknak. És ne felejtsétek a listát.